ott valami. Zsebembe nyúltam, és amikor puha porba süllyedt az ujjam, úgy éreztem, hogy ismét kaptam egy lehetőséget. Felemeltem a karom, és felordítottam. Vissza, Winter! Nem kell lőni, minden oké. Ebben a pillanatban elszabadult a pokol. Az egyik tigris felröppent a levegőbe, és Jungertre vetette magát. A bajuszos elterült a földön, és kétségbe esetten felüvöltött. Álmatlan éjszakai órákon még ma is hallom az üvöltését. Ezután kezdetét vette az általános lövöldözés. Itt is, ott is torkolattüzet villantak a tigrisek hangos üvöltésével elegyedve. Hiába ordítoztam, hogy ne lőjenek, senki sem hallgatott rám. A lábamnál ülő tigris a fegyver durrogás hatására úgy látszik megváltoztatta abbeli szándékát, hogy ratnát és engem faljon fel, mert társai után iramodott. Szerencsétlenségemre a géppisztolyt is magával sodort az állványok alá. Pillanatig haboztam, csak aztán magamhoz szorítottam a kis doktornőt. Jöjjön! A többire már nem nagyon emlékszem. Valamelyik tigris újra megjelent előttem, és egy leszakított emberi kezet vitt a szájában. Elborzadtam az iszonyattól, de aztán erőt vettem magamon, és elkezdtem vonszolni ratnát a bokrok felé. Az eső az arcunkba vágott, az utolsó, ami a pokoli jelenetből megmaradt bennem, a tigris volt, amint alig, hanem Jungert karját tartotta fogai között. Futottunk, ahogy a lábunk bírta, a temető felé. A hold most nem bukkant ki a felhők mögül, csak a fák lombja zúgott magasan a fejünk felett. Kizuhantunk egy tisztásra, és felnéztem a fák magasára. Ahogy levegő után kapkodtam, arra gondoltam, de jó is volna, ha hirtelen szárnyam nőne. Csőrömbe kaphatnám ratnát, és elrepülhetnék vele a Brahmaputrán túlra. Aligha voltam egészen magamnál, nyilván ezért jutottak eszembe ilyesféle marhasságok. Egyébként, ha jól meggondolom, nem is volt olyan marhasság. A szárnyam nőtt volna ugyanis, ki tudtam volna kerülni azt a tigrist, amelyik ott ült a tisztás közepén érdeklődéssel figyelve, ahogy kivonszolom a bokrok közül a félig még mindig eszméletlen ratnát. Rám nézett, kissé felemelkedett, féloldalra hajtotta a fejét, és megnyalta a száját. Ratna felsikoltott, aztán a dolgok könnyebbik részét választotta, elájult. A tigris morgott, felugrott körülbelül egy méternyi magasba, aztán vissza is zuhant, ahonnan elrugaszkodott. Igyekeztem a szemébe nézni. Közben lassan, hogy meg ne riasszam, zsebben felé tapogatóztam. Összemarkoltam annak a földnek a maradékát, amit tegnap előtt kotortam össze azon a helyen, ahol Ruth megmentett bennünket a csíkos macskáktól. Futó pillantást vetettem ratnára, aztán felkiáltottam úgy, ahogy Ruth-tól hallottam. Sáh! A tigris, mintha extázisban lenne, felemelkedett, oda ügetett hozzám, és a lábamhoz dörgölődzött. Felágaskodott, megnyalt az arcom. Széttártam a tenyeremet, és orra alá dugtam a száraz, szürkés, fekete port. A tigris visszahuppant, és boldog kurrogással nyalni kezdte a tenyeremet. Egészen addig nyalogatta, amíg el nem fogyott a por. Akkor a lábamhoz kushat, és felemelte a fejét, mintha parancsra várna. Összezsugtam a tenyerem, és hátrafelé mutattam, hogy számításaim szerint a tigrisek istálója állt. Sáh! A csíkos macska, mint a bólintott volna, oda dörgölte a hátát a combomhoz, aztán egyetlen óriási ugrással eltűnt a sűrűben. Kivakartam ratnát a pocsolyából, amelyben feküdt, hóna alá nyúltam, és elindultam vele a dzsungel belseje felé. Amikor reggel lett, már én is alig álltam a lábamon, nem csak ratna. A nap kikukucskált a száguldó felhők közül, az eső elállt, csak a fák leveleiről csöpögött a víz a nyakunkba. Amikor meghallottam a távoli dobszót, leültettem ratnát egy bokor alá, és ráparancsoltam, hogy bármi történjék is, el ne mozduljon onnan. Néhány száz méternyire a dzsungel véget ért. Az óriási fákkal övezett tisztáson elém tárult egy falu. A csúcsos, szalmatetejű oszlopokon álló házak kiemelkedtek a tér síkjából. A széles tornácokon ágyék kötős alakok mozogtak. Lekuporodtam a földre, igyekeztem felidézni a múltat. Csak a főbejáraton mehetek be, nem vitás. De mi lesz, ha belezuhanok egy gödörbe, vagy előbb nyilaznak rá mérgezett vesszővel, mint sem szót tudnék érteni velük. Törtem a fejem, és rájöttem, hogy a szükség csodálatos teljesítményekre sarkalja az embert. agyam ismeretlen mélységeiből egyre több nága szó bukkant elő, olyanok is, amelyekről el sem tudtam képzelni, hogy ismerem őket. Vesztegetni való időm nem volt, ezért felemelkedtem, és elindultam a falu felé. Amikor elértem a jó 3 méter mély árkot, aminek a fenekéről hegyezett bambusz oszlopok meredtek felém, jobbra fordultam. Követtem az árok vonalát, csak akkor torpantam meg, amikor észrevettem a leeresztett felvonó hidat. Lopva felpillantottam a sűrű lombú fára, amelyre a felvonó híd liányát vezették. Tudtam, hogy valaki odafenn ül, és csak arra vár, hogy átmenjek a hídon. Nem tagadom, szaporában vert a szívem, amikor ráléptem a liánokból és fágokból összefércelt tákolmányra. A híd figyelmeztetően hajladozott alattam, de most nem értem rá élettelen tárgyak figyelmeztetéseivel törődni. Élő emberek vártak rám, élő asszonyok és gyerekek, és ha valami bajom esik, lehet, hogy néhány nap múlva valamennyien halottak lesznek. Leléptem a felvonó hídról az árok túlsó oldalára. A felhangzó, ragadozó madár rikoltás arra figyelmeztette a falu lakóit, hogy a bejárathoz érkeztem. Óvatosan hátra pillantottam, a felvonó híd már nem volt sehol, csak kihegyezett, és bizonyára méregbe mártott bambusz szölöpök meredeztek rám az árok mélyén. Nem volt többé visszaút. Aki már járt Nágafaluban, tudja, hogy az árkon belül olyan sűrű, több méter magas és 10-20 méter széles ösvény veszi körül a települést, amelyen még a megvadult elefánt sem tud keresztül törni. A sövény egyetlen alagútszerű, bevezető úton szelhető csak át. Az alagút oldalait vesszőből fonják, és vályoggal tapasztják be akárcsak a tetejét. Ha valakit ki akarnak nyírni, itt aztán könnyen megtehetik. Tudtam, hogy sokat kockáztatok, de nem volt más választásom. Abban reménykedtem, hogy kígyó testvérem felismer vagy az, aki az üzenetet küldte Londonba. Sötét volt odabenn, túlságosan is sötét. Szembe velem talán 100 méternyi távolságban. Az alagút végének fénye világított. Talpam alatt száraz levelek zizegtek. Nem mertem arra gondolni, hogy megnyílhatna alattam a föld, és kihegyezett karókra zuhanhatok. Elöntött a veríték. Szívem a torkomban dobogott, mintha visszasüllyedtem volna a múltba, a háború idejébe. Csak hogy akkor Rajkumar Singh társaságában jártam a dzsungelt, és úgy bíztam benne, mint egy erdei istenben. Sokért nem adtam volna, ha itt lehetett volna most is mellettem. Felrémlett előttem, szakállal keretezett szigorú arca, és mintha biztatóan mosolygott volna felém. Csak előre, Leslie Sahib, előre és nyugalom. Amikor elértem a folyosó végét, elvakította kintről beragyogó napfény. Átpréseltem magam a nem európai ember méretére készített szűk nyíláson, aztán megtorpantam, és igyekeztem olyan kicsire összehúzni magam, amilyenre csak tudtam. Velem szemben rikító színekkel tarkára mázolt nága harcosok álltak, íjaikat rám szegezve, és én jól tudtam, hogy valamennyi vesszőnek kígyóméregbe áztatták a hegyét. Álltam velük szemben, és nem mertem megmoccanni. Súlyos csend nehezedett ránk. Szinte hallottam a dzsungel lélegzését. Az ösvényen túl madarak rikoltoztak. A házak között fekete tarka disznók röfögtek. Néhány asszony és gyerek kimerészkedett a teraszokra. Az asszonyok a gyerekek füléhez hajoltak, és belesugdostak valamit. Összeszedtem minden erőmet, és a legmarconábra festett fickóhoz fordultam. A főnökkel szeretnék beszélni. A harcosok között morgás támadt, egy zöld, szafari inget viselő, farmer nadrágos, középkorú férfi nyomakodott előre. Rövidre vágott haja, széles, kifurt orra, nágát sejtetett, öltözék azonban burmaira vallott. Megállt előttem, szétterpesztett a lábát, és nem túl barátságosan nézett rám. Ki vagy? Lawrence, mondtam, és megpróbáltam kitalálni, hogy ki lehet. Leslie L. Lawrence-nek hívnak. Hogy találtad meg a bejáratot? Jártam már a falvaitokban. Keményen a szemembe nézett, és én álltam a tekintetét. Melyik faluban? Messze innen. Úgy hívták, hogy Meng-Meng. Megrebbent a szempillája. Ilyen falu nincs. Akkor volt. amikor a világ túlsó végén háborúztak az emberek. Erről tudok? Azt mondod, hogy Meng-Mengben jártál? Az Irrawaddy folyótól északra volt egy barátom, aki nem volt egészen kígyó ember, mégis nagy kígyóvarázsló volt. Ő vitt oda. Rajkumar Singh? Most rajtam volt a meglepetés sora. Honnan tudod? A harcosok közül kivált egy festett férfi, és a közelembe lépett. Ismered? Már találkoztunk, mondtam. Odalen, Holdanyó kertjében. Ő volt az. Fordult, tetőtől talpig bemázolt testvéremhez. Ő. Azt mondtad, hogy nem ölt meg, hanem elengedett? Szótlanul bólintott. Azt mondtad, hogy kígyó testvér? Újabb bólintás. Mutasd a karod. Felgyűrtem az ingem ujját, és megmutattam a kígyót, amit még Rajkumar Singh tetováltatott rá. Megnyugodva felsóhajtott, aztán hozzám fordult. Mit akarsz, Leslie? Azt akarom, hogy segítsetek, hiszen ti hívtatok. Megkaptam az üzeneteteket. Te küldted? Szomorúan rázta meg a fejét. Nem. Sőt, megtiltottam, hogy üzenjenek, érted? Egy öreg ember küldte, aki azóta már halott. Laung apja. Laung apjának az unokatestvére tengerész. Ő vitte neked Londonba az üzenetet. És honnan tudta Laung apja, hogy én ki vagyok? Még abból az időből ismert, amikor leereszkedtek az angolok a fehér felhőn, és Rajkumar Singhet is ismerte. Azt mondta, ha valaki, akkor te vagy az, aki meg tud szabadítani bennünket Holdanyótól. Azt is teszem, de segítenetek kell. Tudom, hogy nága asszonyokat ölt. El akarom kapni. És miért nem teszed? Segítségre van szükségem. Néhány barátom Holdanyó kezébe került. Egyedül menekültem meg, azaz egy asszony és én. Ha nem segítetek, Holdanyó gyilkolni fog. Sok nő és gyerek lesz az áldozat. Tudod, hol vannak a nága asszonyok? Tudom, a temetőben. Én is tudom. Megtértek Vá és Lavra istenek földjére. Bemutattuk értük a halotti áldozatot, és megtiltottam, hogy bosszút álljanak értük. Egyedül csak kígyó testvéred Laung férje szegte meg a parancsom. De Laung is halott. Vá és Lavra birodalmában vár ránk. Sajnálom, nem segíthetünk. Egyszerűen nem értettem a dolgot. Kétségkívül zavart, hogy nehézkesen beszéltem a nága nyelvet. Annyira félnének Holdanyótól, a hajdani fejvadászok fiai és unokái. De miért? Legugolt velem szemben is intett, hogy én is guggoljak le. Halkra vette a hangját, nehogy a többiek meghallják. Én vagyok a főnök. Sok évig dolgoztam Rangonban útépítésen. A tábornok Umuván bízott meg, hogy jöjjek ide a faluba, és tartsak rendet. Azt mondta, hogy éljünk úgy, hogy őseink éltek. De fejeket nem szabad többé levágnunk, érted? Nincs többé fejvadászat. Azt is mondta a tábornok, ha mégis megtörténne, katonák jönnek géppuskával, óriás szúnyogokkal, és akkor baj lesz, nagyon nagy baj. Rám bízta a népemet, és én meg akarom védeni őket.